Gallikus rovatát a reflektort közvetítjük. A szovjet kölcsönről és a kapitalista kölcsönről elmélkedik mai reflektorunk.
Hogy messziről kezdjük azzal a kölcsönhistóriával kapcsolatban, amelyről szöprengeni a feladatunk, induljunk ki talán abból, hogy a kölcsön, mármint az államkölcsön, a nyugtalanító fogalma közé tartozik nyugaton is. Ennek ugyan ellentmondani látszik a valóság, hiszen Franciaország népe éppen a múlt héten ajánlott meg 321 milliárdot, tehát káprázatosan nagy összeget a pincstár javára, és esetleg kétszer ennyit jegyzett volna, ha Ramadié pénzügyminiszter 17 nappal a kifizett terminus előtt le nem zárja a jegyzést. Ez a 321 milliárd mindjárt tanúskodik arról is, hogy sem a nyugati országok nyomoráról szóló friss, sem a népmilliók elszegényedéséről szóló antik marxi elmélet nem áll valami erős lábon. Mert ha a 321 milliárdot elosztjuk a Tajna-menti köztársaság lélekszámával, kiderül, hogy minden francia átlagban 8000 frankot jegyzett, beleértve még a ma született csecsemőt és a féllábú sarki koldust is. Ez a nagy buzgalom, mintha cáfolná azt a tételünket, hogy az állam kölcsön nyugtalanító fogalom nyugaton is. Pedig nyugtalanító, visszatartatlanul. Előttünk például Jules Romain egyik újabb kötete, a varázskönyv. Ennek 238. oldalán leeljük ezeket a keserű mondatokat. Amikor atyám 1927-ben meghalt, anyám és én 50.000 frank értékű orosz kölcsönkötvényt örököltünk tőle. Elképzelhető, mennyi takarékoskodással, lemondással, nélkülözéssel gyűlt össze ez az 50.000 békebeli frank. De amikor örököltük, értéke már zéró volt. Nos jó, maradt néhány francia járadékpapír is, Párizs város kölcsöne, a hitelintézet kölcsöne és más ebbfélék. Ezeknek értéke a frank devalvációinak következtében egy hatodára, egy hetedére esett. Egy becsületes és munkás élet minden áldozata, hogy tisztes öregséget biztosítson, oda volt. Íme hát. Még tőlem várnak valamit, tőlem, aki inkább levágatnám a kezemet, sem hogy egy centimot adjak az államnak. Elköltöm pénzemet az utolsó vasig. Néha nagy összegeket kapok, de nem rakok félre egy petákot sem. Aranyat vásárok, vagy akármit. Inkább vennék trágyát konzervben, mint hogy az állammal kössek üzletet. Így ír a Párizsi Akadémia halhatatlan tagja, és ezért mondattuk, hogy az államkölcsön fogalma még nyugaton is megborzongatja kicsi a polgárokat. Arról azután nem tehetünk, hogy a valóságra rátápol az élet, és a borzongó polgárok négyszer annyit ajánlanak fel a kincstárnak, mint amennyit érnek tőlük. Megesik az életben, hogy nem az igaz, hanem az ellenkezője. Amint éppen most esik meg ilyesmi, ami kies népi demokráciánkban is. Mert ha valahol borzadályos a kölcsön fogalma, akkor elsősorban nálunk borzadályos. Ahol esztendőkön át nem azt kérte az állam, ami felesen sok volt, hanem azt ragadta el, ami nem volt egyáltalán. Valószínűtlen, hogy a pénzügyek történelme ismerne még egy olyan forcsázó hadjáratot, mint a mi békekölcsöneink sorozata. Ezek a kölcsönök még akkor is sanyarítják a tömegeket, amikor nem léteznek többé. Hiszen a méltányos béreket azon a címen tagadják meg tőlük, hogy ezentúl nem szednek jegyzési sápot. Tehát nálunk úgy emelik az életszínvonalat, hogy nem viszik el azt, ami nincs. Így aztán joggal gondolhatjuk, hogyha a nemzeti felháborodás hőmérővel lehetne mérni, a kölcsönök gondolatára 100 fok körül táncolna az igany. Ám bár most úgy véljük, a közvélemény helyeslőleg, sőt elégtételként vette tudomásul, hogy szó esett a kölcsönről. Ezúttal a Petőfi kör vita estjén, ahol valaki felvetette a kérdést, nem volna-e lehetőség külföldi kölcsönre. Mire a jelenlévő Vas Zoltánnak, aki a rendszer gazdasági és financiális ügyvitelének egyik nagymestere, kiszaladt a száján. Nagyon jó volna egy külföldi kapitalista kölcsön. Ebből már elgondolhatjuk, mi a reális értéke annak a 100 millió rubeles szovjet kölcsönnek, amelyel a múlt héten Moszkva sietett segítségünkre. Már tudni, hogy ígéretképpen, mert valóságban még egy kopek sem érkezett címünkre. De ha megérkezett volna mind a 100 millió, azzal sem jutnánk messzire. Hiszen ez a 100 millió rubel csak 26-27 millió dollárnak felel meg, és ez az aránylag jelentéktelen summa, ami vészes összeomlásunkban meg sem kottyan. A szomszéd Ausztria nem nagyobb ország nálunk, mégis 900 millió dollár áll a kölcsönszámláján. Az a 27 millió, tehát, mintha nem is ígéret formájában létezne csupán, se nem ott, se nem szorod. Érthető, ilyenképpen, hogy Vas Zoltán ajakán kicsúszott a kapitalista kölcsön sóvár gondolata. Beszembefordultak ezek a budapesti nemzetmegváltók önmagukkal. Néhány évvel ezelőtt a nyugat a Marshall szegély formájában nem kölcsön, de ingyen segélyt kínált részünkre. Emlékezünk még, mi nyíltatlankodva, mi gőggel vetették vissza. Most pedig ők maguk hozakodnak elő a kamatos pénz óhajával. Vas Zoltán meg is riadt kisé, hogy talán túl messzire ment, mert óvatosan hozzáfűzte. De nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az ilyen kölcsönnek igen nagy ára lehet. Nem tudjuk, mit ért a rendszer azon, hogy igen nagy ár. Szerintünk a Moszkvával is tápolt kapcsolatoknak volt igen nagy ára, olyan nagy ára, hogy saját iparunk folyt meg bennünket, saját kamánunk nem ad elég kenyeret, saját áldozatainkat kényszerülünk díszi helybe temetni. A szovjet segítségnek valóban furlasztó ára volt, gazdasági és erkölcsi, pénzügyi és szabadságjogi téren egyaránt. Sok sarcot tengettünk már le a századok során a magas portáknak és magas kancelláriáknak, pro és kontra, de talán egyik véle sem annyit, mint amennyit néhány esztendő alatt magas pártfogónknak, a Kremlnek. Adjuk meg azonban, hogy a nyugati kölcsönnek is nagy ára lehet. Nagy ára a rendszer számára, de nem nagy ára a nemzet számára. Mert ami az interest illeti, az uzsora nem divatos nyugaton. Ha valaki 5%-ot kér, a másik meg csak 4-et, ahhoz megyek, aki kevesebbet igényel. Szerződött bér, osztott kont. Viszont igaz, hogy ezeknek a kölcsönöknek feltételei vannak. Az első feltétel a hitelt kérő nemzet szabadságjogainak biztosítása. Nem csak azért, mert a szabad világ etikájával összeférhetetlen lenne a korbácsos önkényhatalmat támogatni, hanem azért is, mert ahol a korbács a törvény, ott nincs biztonság, egyensúly, szilárd közélet, tehát nincs biztosítéka a kölcsönpénznek sem. A második alapfeltétel a nemzeti termelés egészséges mi voltak. Tehát a fejlettet, ostoba, felelőtlen tervgazdálkodási anarchia helyett a termelés és értékesítés szabadsága a falvakon, a honérdekekkel és nyers anyagforrásokkal harmonikus iparfejlesztés, és végül, de nem utolsó sorban, a dolgozónép méltó, elviselhető emberi sorsa. Nyilván ez az a nagy ár, amelytől Vas Zoltán retteg, de amelyet a nemzet remél. Mert ennek az árnak a megadása azt jelenteni, hogy a rendszer leépül, s egyben azt jelenteni, hogy önrendelkezésünk és szabadságunk felépül. Végeredményben azonban nem tesz számot, hogy ki féli és ki sóvárogja ezt a külföldi kölcsönt. Mert hogy a szabad világ segítségét megkérjük-e vagy sem, azt nem érzelmek döntik el, hanem könyörtelen történelmi kényszerűségek, és ezek között az a folytogató csőd, amelybe a tehetségtelen, idegen gyarmaturalom döntötte az országot és a nemzetet.
Gallikus rovatát a Reflektort közvetítettük. Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.